Minden hétköznap 16 órakor.
A Demokrácia Most című műsor szándéka, hogy felhívja az emberek figyelmét a közélet fontosságára, a részvétel.
Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Kényes egyensúly. Szociális és hitéleti magazin.
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Civil Rádió Kényes Egyensúly című műsorában 2024. december 15-én, advent 3. vasárnapján. Én Takács István vagyok. Mi örülnénk a legjobban, ha nem így volna, de sajnos az elmúlt egy-másfél év alatti műsorainkban túlnyomó részt azokról a nehézségekről hallhattak, amelyekkel a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség mástéven mehet, az Oltalom Karitatív Egyesület, valamint a Wesley iskolák küzdöttek és küzdenek. Az elmúlt 14 évben egyébként sem volt diadalmenet a szervezeteink útja, azonban 2023 nyara óta inkasszó és az állam részéről gyakorlatilag teljes pénzmegvonás jellemzi az életünket, munkánkat, ami miatt több intézménytől meg kellett kényszerből válnunk, másokat, mint a budapesti vagy a szegedi iskolákat, óvodákat egyszerűen törölték a nyilvántartásból. Sok kollégánk kénytelen volt akarata és eredeti szándéka ellenére elmenni, akik maradtak, ők pedig alig kapnak fizetést. Gyakorlatilag attól függ, mennyi adomány érkezik be. Mondhatni, civil támogatóinktól függünk teljes mértékben. Ezekről az eseményekről, információról folyamatosan tudnak tájékozódni Facebook oldalainkon, valamint honlapjainkon, a www.metegyhaz.hu vagy a www.oltalom.hu oldalainkon, a Facebookon, mint Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség, találhatják meg, illetőleg az Oltalmat, mint Oltalom Karitatív Egyesületet, és van Iványi Gábor, ugye az egyház vezetője, az Oltalom elnöke oldala, így mint Iványi Gábor hivatalos oldala Facebookon, de el kell mondanom, hogy újítás a közösségi hálókon, hogy létezik most már TikTok csatornája is Iványi Gábornak, ez is elérhető. A műsor végén elmondunk néhány aktuális hírt, és a legfontosabb tudnivalókat is majd. Mai adásunk első részét a MET központjában a Dankó utcába vettük fel Iványi Margit kollégámmal. Jelzést kaptunk, hogy az ünnepi időszak extra leterheltségében szükség van önkéntesekre, akik az élelmiszer adományt rendszereznék, és mi is jelentkeztünk néhány órára. Magukkal vittük a diktafont, és megragadtuk az alkalmat, hogy amint azt a múltban is tettük már néhányszor, kérdéseket tegyünk fel Borsányi Arankának, aki az adományokat beérkezését, azoknak szétválogatását, továbbküldését koordinálja, és a népkonyhát is vezeti. Mondhatni, a frontvonalban működik bent a szervezet szívében.
Az ünnepi időszakban mitől különleges az adományozás, vagy az adományok kezelése? Miben más, mint az év többi részében?
Elég nehéz helyzetben vagyunk, ugye, hogy nem kapunk normatívát, és egyáltalán az, hogy arra várunk, hogy milyen adomány érkezik be, hogy hogyan alakítjuk a napi menüt. Ebben hát izgalmas is, hogy amit eltervezünk étel, hogy meg tudjuk-e valósítani, de eddig azt gondolom, hogy figyelnek ránk, mert 100-ból 99-szer sikerül ezt megvalósítani, és azt gondolom, hogy ez egy nagy csoda. Továbbá az ünnepek miatt rengeteg család keres meg minket, és hát rengeteg szervezet, akik mind meleg ruhát, mind élelmiszert, mind minden segítséget vár tőlünk is.
Mennyire tudtok segíteni nekik úgy, hogy közben ugye a saját kollégáitok vagy kollégáink is szükséget szenvednek.
Próbáljuk az adományokat úgy osztani, hogy mindenhová jusson, mind a főzéshez, mind azoknak a családoknak, akik segítséget kérnek tőlünk. Talán annyi, hogy az elmúlt években kicsit gazdagabb csomagot tudtunk adni, ami most nem annyira gazdag, de azt gondolom, hogy minden kicsi sokat számít, mind a családoknál, mind itt nálunk a konyhán. Nagyon-nagyon kedvesek azok az adományozók, akik visszatérő adományozóink. Mindig kicsit hoznak be, de óriási szeretettel és óriási szívvel, és tényleg sorsukon viselik a családokat, és ők azok, akik leginkább megkérdezik, hogy mi az, amire a legnagyobb szükségünk van, és nagyon-nagyon odafigyelnek arra, hogy tényleg azt hozzák, amire tényleg a nagyon nagy szükségünk van.
Jellemzően kik azok, akik a állandó támogatók, ezt így valahogy be lehet határolni?
Hát azok, akik már közel 10-20 éve ide járnak, és nem csak ünnepekkor, hanem egész évben jönnek, akár minden hónapban is.
Úgy értettem, hogy általában nyugdíjasok, vagy idősebbek, fiatalabbak.
Ez nagyon-nagyon vegyes. Vannak olyan főiskolásaink, vannak olyan középiskolásaink, akik itt töltötték a gyakorlati idejüket, és azóta otthon összeszedik, amit lehet, és behozzák hozzánk, de ugyanúgy kis nyugdíjasok, hogyha plusz pénzt kapnak, akkor abból bevásárolnak nekünk, mert úgy gondolják, hogy nekünk nagyobb szükségünk van rá, ő el van otthon. Nagyon-nagyon vegyes. Gyakorlatilag nem tudom ezt így megmondani. Szóval egészen 10-től a 99 évesig jönnek az adományozók.
Legutóbb, mikor beszélgettünk, azt mondtad, ha jól emlékszem, de majd kijavítasz, hogy kb. 400-450 adag ebédet főztök minden nap, és ugye van reggeli meg vacsora is a kórháznak, sajnos ugye most a gyerekeknek, iskoláknak nem kell főzni, és így azért többen kérdezték internetes fórumokon is, Facebook oldalakon, meg úgy néha én is felteszem magamban a kérdést, hogy hogy tud egyáltalán még működni a konyha, hogy mondanál-e pár adatot, hogy nem tudom, hetente mennyi liszt, cukor, olaj, ilyesmi fogy, hogy kell ezt elképzelni, és hogy ez hogy találkozik azzal, amit adományba behoznak, tehát hogy ez hogy tud egyáltalán még működni?
Ugye, amikor adomány érkezik, akkor mi ezt begyűjtjük, és gondolva arra, hogy két nap múlva is főzni kell, próbáljuk azért úgy osztani a dolgokat, olyan ételeket főzni, ami úgymond kevés alapanyagból is megvan, gondolva erre főzelékek, ugye, és hát sült hús mondjuk mellé. Hát nem egyszerű étlapot összeállítani, és nem is nagyon tudunk, úgyhogy hát igazából 2-3 napra előre tudok tervezni, hogy mi lesz az ebéd. Jelen pillanatban 380 főre főzünk. A reggeli és a vacsora a kórháznak az hideg étel, és azért is kértük ugye az adományozóktól, hogy sajtot, felvágottat, vajat és ilyen dolgokat hozzanak be, mert azokat a kórháznak adom át.
Ez ugye a hajléktalan kórház, és gondolom akkor megüti az állami kórházi reggeli és vacsora szintjét.
Igen, ez a hajléktalan kórház, és azt gondolom, hogy igen, megüti. Szóval próbáljunk, de hát ugye azért azt is vegyük alapul, hogy a mi kórházunkban mi vagyunk a hozzátartozók is, szóval, hogy őket nem látogatják, úgyhogy ami gyümölcs vagy zöldségbe jön, azt próbáljuk oda adni, ahol szükség van rá, mint például itt a kórházban. Átlagosan ez mindig meghatároz, hogy mit főzünk. Most csak mondok egy példát, hogyha lencsefőzelék van, akkor nekem a 380 főre 50 kiló lencsére van szükségem. Hát egy fél kiló só, ételízesítő, babérlevél, szóval minden, ilyen átlagosan hússal is 40 kiló, szárazárúval 50 kilóval megyünk naponta.
Igen.
Naponta, igen.
Tudjuk, hogy az adományozók lelkes adományaiból tartjuk fent a működésünket.
Igen.
Az államtól semmi nem jött, sőt, inkasszálták a számláinkat. Tehát csak is nekik köszönhetjük.
Igen.
Szerinted ha ez így marad, reméljük, hogy nem, ez meddig folytatható? Van erre neked optimista becslésed? Kérdezik sokan.
Mint ahogy most az elmúlt időszak példája mutatja, a konyha fönnmaradt, és működünk, és főzünk. Valami csoda folytán még tartjuk magunkat, és itt vagyunk. Én azt gondolom, hogy azért nem véletlen nem szüntünk még meg itt. Ez ugye az adományozóknak köszönhető nagy részt, amit behoznak, ugye abból mi tudunk ételt főzni. Igen, egyik nap sötétebben látom a dolgokat, másnap egy kicsit próbálom összeszedni magam, és úgy tekinteni erre, hogy ez is egy feladat, amit el kell látni. Persze ennél az embernek kicsit több, mert a szíve, lelke itt van, és próbálja úgy csinálni, mint mindannyian, mint kollégák, hogy minden rendben menjen. De most is azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy minden napra, minden egyes nappal tovább haladunk, mert valaminek történnie kell. Nem tudom minek, de én várom ezt a történést.
Reméljük, hogy így lesz, és bízunk benne, hogy megtörténik ez a változás, és hálásan köszönjük ebben a segítséget.
Ki szoktuk írni, hogy mi az, amire leginkább szükség van, mi a tapasztalatot, hogy mennyire válik ez be, mennyire figyelik az emberek, hogy mi az, amit épp aktuálisan behozni érdemes volna, vagy amire a legnagyobb szükség van?
Mondhatom azt, hogy 100%-osan. A kiírás szerint kapom meg az adományokat. Mind zöldség, krumpli, hagyma, minden, ami ki van írva. Tényleg azokat kapom mindig. Plusz még egy kis nasit is kapunk, egy kis szaloncukrot, egy kis ezt, egy kis azt rá, de teljes mértékben figyelik a kiírásokat.
Most ugye december közepe van, amikor beszélgetünk. Jelenleg mi az, amire a legnagyobb szükség van?
Hát a tej, az nagyon-nagyon, már csak azért is, ma kórházi betegeknek is, ugye a tej az egyik alap, a cukor, a búzadara és a száraz áru, a lencse, a sárga borsó, a bab továbbra is. És nagyon nagy örömmel fogadunk fagyasztott zöld babot, zöld borsót. Minden ilyen fagyasztott élelmiszert, amiből főzeléket, levest lehet főzni.
Időközben értesítettek bennünket, hogy adományozó és adománya érkeztek, így kimentünk, hát ha ő is mond nekünk pár szót, szerencsére volt.
Andrea nevem, nyugdíjas könyvtáros vagyok. A 96 utáni években önkénteskedtem itt a oltalomnál, és nekem nagyon fontos, hogy a hajléktalanoknak valami segítség jusson. Évek óta járok ide, ahogy erőm és pénzem van, és hát most is egy ilyen alkalom volt, talán még egyszer jövök decemberbe, vagy januárba.
Mit hozott, és kiknek szánja?
Hát azt olvastam, hogy 655 embert látnak el ennivalóval, úgyhogy ezzel kapcsolatban ételt hoztam, papírzsebkendőt, WC-papírt, gyertyát, ha netán a villany kikapcsolódik véletlenül. Véletlenül. Zsírt. Hát, amit tudtam a bevásárló szatyrommal elhozni.
Miért érzi fontosnak, hogy adományozzon?
Hát, mert én ilyen természetű vagyok, hogy akik nagyon a társadalom alján vannak, azoknak nagyon szeretek segíteni, ha tudok. És a másik pedig az, hogy én azt hiszem, hogy Magyarországon nagyon sok szegény ember van, és hogy inkább a más országokban mennek adományok tudtommal, és ezt szerintem ki kell egyensúlyozni valahogy.
És miért pont az oltalomnak hozott adományt?
Azért, mert itt voltam önkéntes, és nagyon tetszett ez a kollektíva, meg a Iványi Gábornak a mentalitása, és annak idején én csináltam egy kis könyvtárat, ahol ilyen behozott könyvek voltak, és hetente egyszer foglalkoztam a úgymond fiúkkal, mert főleg azok voltak, akkor még az ebédlőben volt a könyv, meg kérésemre csináltak hozzáférhető könyvespolcokat, és akkor a könyvkölcsönzés közben hoztam kis ennivalót, beszélgettünk, és nagyon aranyosak tudnak lenni, és hálásak a hajléktalanok, és ez engem nagyon megérintett, mert az életem egy nehéz szakaszában voltam akkor, amikor ez indult. Úgyhogy azóta, ahogy tudok, jövök.
Kedves hallgatóink, Önök a Kényes Egyensúlyt hallják itt a Civil Rádióban. Mai műsorunkban a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség és az Oltalom Karitatív Egyesület és intézményeik sorsával foglalkozunk, mint mostanában oly sokszor tettük már. Az elmúlt percekben az adományokról, azok kezeléséről hallhattak, és egy adományozóval is tudtunk beszélgetni. Bizony, ilyenkor nagy kihívás az is, mit, mikor és hogyan mondjunk, osszunk meg a nyilvánossággal. Ez a feladat a METnél Vajai Zsófia kommunikációs vezetőre hárul. Vele beszélgettünk, ez alkalommal telefonon, arról, hogy a jelenlegi helyzet hogy csavar még egyet ezen a munkakörön. Aki kérdezte, Iványi Margit.
Miben más most az ünnepi időszak a karácsonyra készülődés a MET az oltalom és intézményei tekintetében? A kommunikációs vezető számára. Van-e valami különbség az év további részéhez képest?
Hát, hogyha az egy évvel ezelőtti hangulathoz kell hasonlítanom, akkor még egy nagyobb intézményrendszer megtartásában gondolkodtunk, és határozott reményünk volt, sőt ígéretünk volt rá, hogy januárban hozzájutunk egy nagyon jelentős összegű 1%-os egyházi támogatáshoz, ami rendezheti a viszonyainkat. És tartalékot is képez arra, hogy a 24-es évben tovább működhessünk. Hogy ennek az évnek az elejéhez hasonlítom a decembert, akkor azt tudom mondani, hogy hónapról hónapra jobban kell meghúzni a nadrágszíjat, és hónapról hónapra küzdelem az, hogy a dolgozóinknak valamilyen bér jusson a számlájára, hogy a tárgyalásaink során biztosítsuk azt, hogy az intézményeink egy része mégiscsak maradjon a mi fenntartásunkban. És sokkal nagyobb a bizonytalanság, azt gondolom, sokkal nehezebb a tervezhetőség, és sokkal nagyobb a kimerültség is bennünk.
Mi a legfontosabb üzenet jelenleg, amit szeretnél, vagy szeretnétek megfogalmazni ebben az időszakban, ha van ilyen?
Az üzenet, nem tudom mennyire az ünnephez kapcsolódik, egyszerűen bármilyen nehéz és nyomasztó mindaz, ami körülöttünk történik, és már milyen borús és nem átlátható ebben a pillanatban, hogy mi lesz akár holnap. Én azt gondolom, hogy egyetlen esélyünk, hogy jó irányba változzanak a dolgok, hogyha folyamatosan és következetesen küzdünk azokért az elvekért, célokért, amikben a mert hit 40 éve, 30 éve, 20 éve, 10 éve, és mindazok a támogatók, akik nem mint hívők, hanem mint érzékeny emberek támogattak minket eddig, mert tudták, hogy milyen jó ügyekben veszünk részt, és milyen társadalmi rétegeket próbálunk felemelni, integrálni, esélyt adni. Tehát hogy ezekért az értékekért való küzdelem, ez folyamatos marad akkor is, hogyha a tér leszűkül körülöttünk, akkor is, ha bizonyos dolgokról le kell mondanunk, vagy szüneteltetnünk kell őket, ez nem múlik el. És ezt ki tudom tágítani, hogy ez igaz bármire, ami körülöttünk történik, hogyha az ember nem fásul el teljesen, és nem adja fel, és azt gondolja, hogy az, amiben hisz, és amiért tesz, az fontos, és értékes, akkor ezt következetesen kell képviselni, akkor is, ha pillanatnyilag ez nem népszerű, ha pillanatnyilag ennek akár negatív következményei is lehetnek. Kevesebb lehetőség van, vagy semmilyen lehetőség mondjuk egy álláspiacon, vagy bárhol máshol, de nincs más megoldás arra, hogy ahogy mondtam, jó irányú változások induljanak el ebben a társadalomban.
Valahol azt nyilatkoztat, hogy túlélésre játszunk, de nem adjuk fel. És amit itt elmondtál, annak szerinted meddig van értelme, vagy meddig lehet csinálni? Csúnyán szóval úgy is fogalmazhatnék, hogy meddig van az, hogy több a haszna, mint a kára. Tehát, hogy mondjuk emberileg, nem tudom, érzelmileg, anyagilag nem megy rá teljesen az ember erre. Hogy szerinted meddig van ennek, vagy mi ennek a, mi az, ami miatt ezt érdemes? Mert értem, amit mondtál, mondjuk az eszméket, vagy az elveket, csak hogy mit jelent az, hogy nem adjuk fel?
Egyrészt, hogy nem állunk be egy olyan hatalom mögé, ami a képébe nevet minden olyan értéknek, ami számunkra fontos. Ezt mindenképpen jelenti. Másrészt pedig minden rendelkezésre álló eszközzel próbálunk továbbra is tenni azokért, akiknek erre szüksége van. Ezt is jelenti. Az, hogy ez Meddig és hogyan folytatható, ez egy nehezebb kérdés is. Teljes megértésem és empátiám azoké, akik azt mondják, hogy nekik pénzt kell keresniük, mert nem tehetnek mást. Mindent megértek, tehát minden ilyen továbblépést megértek, bár tapasztalataink szerint a legtöbben ezt kényszerből lépik csak meg, és nem azért, mert nem szeretnének továbbra is itt dolgozni, vagy segíteni. Nagyon nehéz erre objektív választ adni.
Akkor szubjektívet mondj.
Nyilván nekem is, hogyha az egzisztenciális helyzetem rákényszerít, kell majd bevételi forrásokat találnom, de akkor lehet, hogy pro bono, vagy a felmaradó időmben tudok hozzájárulni ehhez a munkához, tehát találok rá lehetőséget, hogy a része maradjak akkor is, hogyha rákényszerít az anyagi helyzetem, hogy mást is kell tennem magamért, vagy a családomért, tehát abban pedig feltétlenül hiszek, hogy hosszú távon ez a történet jóra fordulhat. Az, hogy mi lesz holnap, azt nem látom, de hogy belátható időn belül meg kell fordulnia ennek a történetnek, én ebben hiszek. És ha addig okosan életben tartjuk a tevékenységünk egy részét, átmentünk bizonyos értékeket, akár alapítványokon keresztül, vagy bárhogy máshol, akkor mikor esélyünk van arra, hogy újra kezdjük, hogy elindítsunk újra, akár intézményeket, akár bármi mást, akkor lesz hova nyúlni. Tehát nem a nulláról kell majd építkeznünk, hanem ott lesz, ha úgy tetszik, a páncélszekrényben, vagy a legbecsesebb polcon, minden, amit csak elő kell vennünk ahhoz, hogy ez újra működésbe lépjen, és sok emberhez elérjen, és sokaknak segítsen. Valami ilyesmi van a fejemben.
Említetted az egzisztenciális helyzetet, és akkor itt kérdezném azt, amit egyébként többen kérdeztek már a Facebook oldalakon is, hogy amennyire te rálátsz, hogy hogy tudnak egyáltalán még dolgozni a kollégák, vagy nagyon kevés, vagy semennyi, vagy részletekben érkező fizetés mellett, hogy tud még egyáltalán működni az intézmény?
Azt gondolom, hogy a civil adományoknak köszönhetően, és ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni, valamilyen minimális bevételhez hónapról hónapra mindenki hozzájut, ez természetesen távolról sem elegendő ahhoz, hogy biztonsággal működtessék az életüket, de mindig volt esély arra, hogy ahol nagyon-nagyon nagy a baj, oda jusson annyi, hogy egy pici túlélésre adjon lehetőséget. Igen, erős a reményünk, hogy januárban visszamenőleg rendezni tudjuk ezeket az elmaradásokat, ami erőt adhat ahhoz, hogy még átvészeljék a decembert.
Az 1%-ra gondolsz?
Igen. Tehát itt még mindig igen magas a valószínűsége, hogy december után, január egy olyan hónap lesz, amikor visszaáll. Visszabillen ez a kimozdult mérleg, és elutaljuk az összes elmaradt bérkifizetést. Tehát, hogy ez is gondolom sokakban benne van, hogy addig még érdemes várni és kompromisszumokat kötni, amíg eljutunk idáig. Azt nem látok bele az egyes családok élőben, tudom, hogy mindenütt nagy gondot okoz. De valahogy gondolom, hogy ez a bizakodás is bennük van, meg az is, hogy legtöbben a hivatásuknak tekintik, amit csinálnak, és nagyon nem szeretnének elmenni onnan, ahol vannak. Tehát, hogy küzdenek, amíg erre külső lehetőségük van. Én ezt tapasztalom többségben.
Volt arról is szó, hogy annak ellenére, hogy nagyon beszűkült a MET, az oltalom és az intézmények mozgástere, hogy mégis próbáljuk tovább éltetni a munkánkat, és próbálunk dolgokat megtenni. Mi az, ami
megtehető, ha esetleg tudsz konkrétumot is mondani, mi az ebben a helyzetben, ami mondjuk egy elért eredménynek, vagy egy elvégzett feladatnak tekinthető, ahol mégiscsak tudunk valamit elérni, vagy csinálni.
Mindent megteszünk azért, hogy a budapesti szociális intézményeink